11. fejezet. Másnap reggel már ott guggolt a három farrontó ágyú, fele közelségre a gyep közepén. Meg is szaporodott másik hárommal. Az előbbi nap 9 lövése ugyan kárba veszett, a várból még csak nem is feleltek rá. Hát közelebb állították az ágyukat, olyan közelre, hogy közönséges nyillövés is elhatna hozzájuk a várból. Tudta Dobó, hogy így lesz. Minek rezzentette volna el őket, s minek ingatta volna meg a vár népe bizalmát holmi üres viszont pufogással? Már virradatkor talpon volt, és maga készítette minden arra szolgáló ágyúját a feleletre. Ő bizony nem csavarta bőrbe a golyókat, csak éppen megfagyúztatta. A puskaport is maga mérte ki gondosan a mérőkanállal. No, most vedd elő a folytást! Verd rá legény jól a döröklővel! Bele a golyót! S irányzott hosszasan, gondosan. Megvárta, míg a török is elkészül a kasok mögött. Aztán, mikor az első török ágyú eldördült, kiáltott. Isten nevében! Tűz! Egyszerre emelkedett a 12 magyar ágyúhoz a kanóc, s egyszerre dördült el mind a 12. A török kasok és laféták dőltek és szakadtak. Két török ágyú felfordult, egy darabokra szakadt. A topcsik dühös ordítása és futkosása a kasok mögött nevetésre fakasztotta a várbelieket. No, bátyám, mondta vígan Dobó az öreg ceceinek, érti-e már, hogy tegnap miért nem lőttünk? És a lábát szétvetve állott a falon. Két kézzel pödörte a bajuszát. A várbeliek nem ijedtek meg annyira, mint Dobó aggódva gondolta. Eger, mióta a puskaport feltalálták, a világ leglövöldözőbb városa. Itt ma se képzelhető majális, tűzoltó vigalom, dalkörünnep, kerti mulatság, műkedvelői előadás, hogy előtte ne ágyúznának. Az ágyú helyettesíti a plakátot. Néha plakát is van, de azért az ágyút nem engedik el. A várban mindig ott hever a fűben egy-néhány mosárágyú. Az lő vele, aki akar. Hát, hogy is ijedtek volna meg az egriek? Mindössze egy ember volt a várban, aki az első ágyulövésre leesett a székről és jajt kiáltott. Ha nem is mondom, könnyű kitalálni, hogy kiről van szó. De bezzek kaptak rajta a katonák, kihúzták ők egyelmét az ukból. Azon sárga dolmányosan, pirosnadrágosan, sisakosan és mezitlábosan felvonszolták a bástyára. Ott fogta kettő a két szétterjesztett kezénél fogva, kettő a lábánál, egy meg a hátával támasztotta a hátát. S kiabáltak a törököknek. Ide lőjetek! A cigány csak állt, amíg töltöttek, de mikor az ágyú megint elsült, kirándult a kezükből, és egy hajmeresztő kétöles ugrással lentermett az állványok alatt. Ott legelőször is összetapogatta magát, hogy nem sodorta el valamiét az ágyugolyó. Aztán futott, mint az agár, az ókapunak. Jaj, 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 kiabálta a fejét a két markába fogva, hogy a görcs állott volna a lábamba, mikor ideindultam. Jaj, 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 hogy vakult volna meg az a bides ló, mikor idehozott. A királyszéki ágyukat azon a napon mind szétlőtte Dobó. A topcsik ordítozva és dühöngve futkároztak széjjel. Két topcsi aga meghalt. A harmadik tisztet ponyvában vitték el az ágyuk mellől. A téren nem maradt egyéb, mint a feldőlt és széttört kasok. Három hol teve, nyomorékká lőtt ágyuk, ládák és darabokban heverő ágyukerekek. S mintha ez nem lett volna elég, Gergely éjfélkor még ki is csapott rájuk, és 20 paripát és egy összvért ragadott be magával. De hát annyi lova volt a töröknek, meg annyi embere, meg annyi ágyúja, hogy virradóra megint álltak a vesszőből font és földdel töltött kasok. Persze hátrább vetettek ágyást valamivel, s jókor a földhányást emeltek az ágyuk elé. A kasok hézagaiban új 12 ágyú, az ágyuk körül új topcsik és új agák. Még a nap föl se kelt, megrázkódott a vár a szörnyű dörgésektől, s a tompa dobbanásokról lehetett érezni, hogy a golyók a falat döngetik. Dobó ismét kisütötte a maga ágyúit, s ismét felforgatta a kasokat, s ágyukat, de a feldőlt kasok mögött új kasok emelkedtek, s azok mellett új ágyuk. A topcsik pedig nem futottak széjjel, szöges korbáccsal ült mögöttük egy dandár vértes dzsebedzsi. Itt csak lőni lehet, és meghalni. Hát csak lőjetek, mondott a Dobó. nekünk kímélnünk kell a puskaport. És csak a szakállasokból pukkantott olykor közibük, hogy a munkájukat zavargassa. Azon a napon még nem szállta meg a várost a török. A magyar gyalogság a várkapuit őrizte, a lovasság a városkapuit. A török egyenlőre nem kezdett velük harcot. Minek neki a város? A vár kell. Akié a vár, azé a város is. A török főtisztek már két napja lóháton járják a halmokat, hegyeket, hogy a vár belsejébe beláthassanak. De nem lát oda be, csak a madár. A tornyok látszanak csak ki. A falak és bástyák tetején vesszőből font, s földdel tapasztott palánk is takarja a belsőséget. Hát hova lőjenek? Lőtték a falat meg a palánkot. Belül pedig rejtőzött egy néhány szép épület. A rengeteg nagy templom a megmaradt felével is remeke volt az építőművészetnek. A régi monostor mellette szintén faragott kőből épült. Azóta se volt olyan szép kaszárnyája magyar katonának. A várnagyi palotát meg dobó csinosította ki, mikor megházasodott. Olasz építőmester faragta, rakta össze, s üvegablakai voltak, míg lent a városban bizony csak lantornás ablaka volt a püspöknek is. A török hát csak lőtt és lőtt. Böfögött, bufogott az ágyúja virradattól napszáltáig, törte a falat és szaggatta a falon a fonott palánkot. Mikor aztán leereszkedett a nap a baktai hegy mögé, valamennyi ágyújukat egyszerre kilőtték, s a tábori papok ájtatos Allahu Akbar éneke hangzott a táborban mindenfelé. Az egész török tábor imádkozásra borult, a topcsik is. Dobónak a kőművesei meg előszedték a vakolókanalakat, és még világossal megkezdték a munkát, berakták a töréseket kővel.